Kedves család, kedves gyülekezet, Péter apostol leveléből, az első levélből olvasok az első fejezet, 3-tól a 9. verseit, fennállva hallgassuk meg. Tehát Péter első levele, első fejezet, 3. verstől. Áldotta a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, mely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek. Noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Foglaljuk el helyünket. Minden húsvét utáni első vasárnap, ez a vasárnap, amikor arról olvasunk, hogy mi mindannyian, mint újszülött csecsemők, élhetünk annak köszönhetően, ami húsvétkor történt. Ennek a vasárnapnak az a címe, hogy quasi modo geniti, latinul. Ez azt jelenti, hogy mintha most születtünk volna, úgy kezdhetünk egy új életet, és ez a húsvétnak köszönhető, pontosabban annak, hogy Jézus Krisztus meghalt, és feltámadt a mi bűneinkért, és feltámadt, hogy mi igaz emberek legyünk. Hát most ugye a húsvét után első vasárnap van, újra ezt fogjuk megvizsgálni, ezt az igét, de ne csak az igét vizsgáljuk meg, a szívünket is vizsgáljuk meg, mert itt ez az igaz szakasz azt mondja, hogy Isten azoknak tud áldást adni, akik új életet kezdenek, vagy ha elkezdték, akkor ebben az új életben járnak, vagy ha megfáradtak, megújulnak, azoknak tud ehhez az úthoz erőt adni, bár másoknak is ad, de leginkább azoknak ad, akik így újra kezdik az ő életüket. Hát nézzük meg, hogy hogyan érvel Péter apostol. Az első, amit kiemeltem ebből az igéből, az, hogy halálból mondja Péter, a Krisztus halálából élő reménységre vagyunk elhívva. Tehát halálból életre. Talán a múlt vasárnap is már ezt a témát érintettük, hogy vannak úgynevezett élet-halál kérdések, ezt arra szoktuk mondani, amikor valamiben gyorsan kell döntenünk, mert nem halogathatjuk. Élet-halál kérdése számomra szoktuk mondani. És már ott is megfordítottuk ezt a párt, ezt a szópárt, és azt mondtuk, hogy halál életkérdés számunkra a hívő élet, mert hogy a Biblia azt mondja, hogy nem lehet úgy elkezdeni valamit, hogy ne hagynánk abba valamit. Nem lehet úgy elkezdeni a Istennel való járás, hogy ne hagynánk abba valamit, vagy mindent, ami ennek eddig akadálya volt az életünkben. És ezt mondja ugyanezt Péter, múlt vasárnapra már nem emlékszem, hogy melyik igéből vettük ezt, hogy halál életkérdés. De most Péter is ugyanezt mondja, hogy igen, erre van szükség. Mit jelent ez? Péter apostoltól most egy kicsit Pál apostol példáját vegyük elő, bár Péter életéből is lehetett volna keresni példát arra, hogy ő is új életet kezdett Jézussal. De ha már említettem, akkor említsük meg, amit talán mindannyian tudunk, hogy Péter megtagadta, hogy ismeri Jézust ott, amikor a főpap udvarában rá akarták bizonyítani ezt, akkor ő félelmében megtagadta ezt. Aztán azt írja róla a Biblia, hogy kiment is keservesen sírni kezdett, amikor észrevette, hogy bizony-bizony, hiába hősködött, amit az Úr Jézus megmondott, az beteljesedett, hogy nem jön fel a hajnal addig, a kakas nem szólal háromszor, már megtagadja Péter Jézust, amire arra akart utalni a megváltó, hogy a mi emberi fogadkozásaink vagy hűsködéseink bizony nagyon hamar véget szoktak érni. Még el sem jön a hajnal, még meg sem szólal háromszor a kakas. Még egy napot se bírunk ki attól kezdve, hogy valamit megfogadtunk, és ezt akarta Jézus mondani, és Péter ezt megértett. Ezután Péternek meg kellett újulnia, amikor ott halászott, akkor találkozott Jézussal a feltámadás után, és Jézus azt mondta, hogy rábízza a bárányokat és a juhokat, a gyülekezetet. Tehát még mások fölé is rendelte, de nem fölé igazából, hanem mások szolgálatára. De akkor már a Pál apostolt említettem, ő tőle említsük meg azt a nagyon szép bizonyságtételt, amit egyszer így fogalmazott, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és amely életet most élem, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta, értem. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, így kezdi Pál. Mert mi nem volt igaz, mert nem feszítették Pált keresztre, Jézus az, sőt, Pál apostol igencsak üldözte a első keresztényeket, mert ő azt hitte, hogy ez a zsidó vallásnak egy vadhajtása, a Jézus követői, és ő börtönbe vetett, és némelyeket meg is öletett. És most azt mondja Pál apostol, hogy hát én is ott vagyok Krisztussal együtt keresztre feszítve, a világ számára, a bűneim számára, engem most már semmi nem motivál, ami Jézustól elválaszt, csak ő. És ő neki akart szolgálni. Nyáron nyári táborokat szoktunk tartani, már most én is 20 éve bekapcsolódtam ebbe, és egyszer olvasgattam egy ilyen kis füzetet, még a kezdetén, de azóta is bele szoktam nézni, hogy hogyan mondjunk el gyerekeknek történetet izgalmasan, hogy meghallgassák azt. Mert ugye a gyerekeknek azért nem könnyű, mert az ő figyelmük másra irányul, és egy gyerektáborban, ahol 40-50 gyerek van, ott jól kell tudni elmondani a történetet. És ebben a könyvben, ebben a kis módszertani könyvben olvastam azt, ami most ide vág. A szerző azt írja ott, ebben a kis füzetében, hogy azt tud jó gyerekeknek elmondani bibliai történeteket, aki maga is átélte azt, amit a gyerekeknek át akar adni. És ehhez ő idézi, ez a szerző, János evangéliumából, a harmadik fejezetből azt a jelenetet, amikor Jézus találkozik egy idős emberrel, illetve hát az idős ember találkozik Jézussal, mert ő megy hozzá egy éjszaka titokban. Azért titokban, mert farizeus, az akkori vallásos zsidóság egyik pártjának, nem is vallás volt, ez egy párt volt, még ma is van ilyen, hogy párt, amely vallásos, vagy annak mondja magát. Na és éjszaka ment, és azt kérdezte tőle, mikor ő elmondta neki, hogy mi tudjuk, hogy Mester, te Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt neki, bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle, hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt, bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. De csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. Na és akkor visszatérve ez a gyerekmunkás anyaghoz, ott azt mondja ez a professzor, aki már most nem él, a Gyökösi Endre professzor, hogy aki nem volt még Jézussal fenn a tetőn, mert fönn beszélgettek, ilyen lapos tetők voltak akkor, és oda mentek föl, aki még nem volt Jézussal fenn a tetőn, akinek nincs személyes élménye Jézussal, és nem kezdett újat úgy, mint Nikodémus akkor, az nem tudja jól elmondani a történetet, és ez így van szerintem minden hivatásban. Akkor tud valaki egy hivatást jól művelni, jól vinni, ha szereti és ért hozzá. És a kettőt meg is fordíthatnánk, meg a kettőt együtt is mondhatnánk. Hát így van a lelki életben is. Itt ezt mondja az Úr Jézus, hogy át kell adni magunkat, mert egyébként mi Istent nem szeretjük, és nem is értjük az ő országának a titkát, de ha átadjuk magunkat, akkor megértjük őt, és ha megértjük az ő szeretetet, mi is elkezdhetjük őt szeretni, mert egyébként nem. Nem vagyunk erre képesek. És azt mondja Nikodémus, hát de ha az ember vén, járt ide a gyülekezetbe valamikor egy néni, és azt mondta nekem többször, ó, László testvér, én már öreg vagyok, az öreg fát már nem lehet hajlítani. De mondta neki, valamennyire azért kell hajolnunk ahhoz, amit hallunk vasárnapról vasárnapra, szerdáról szerdára, az úgy nem jó, hogy bejövünk a gyülekezetbe, és azt mondjuk, hogy na hát én már öreg vagyok, rólam már leszállhat a lelkész, mert én már úgy megyek, ahogy jöttem. Ez így nem jó. Természetesen, hogy figyelembe kell venni valakinek az életkorát, a helyzetét, nem szabad összehasonlítani senkit senkivel, hogy így mondjam, hanem mindenki a maga járása szerint közeledhet Istenhez, és kell is, hogy közeledjen, de az úgy nem jó, ha valaki már az elején kijelenti, na, én már nem. Könnyű magának, mondta nekem többször. És valóban könnyebb helyzetben voltam, mert akkor én 30 éves voltam, amikor ő 70. Biztos, hogy volt bennem is sok olyan ifjúkori meggyőződés, vagy olyan hív, ami most már talán nincs annyira bennem, de azért meg kellett maradni valamennyinek, sőt, ennek kellett megmaradni, és ennek kell megmaradni, amit itt Jézus mond Nikodémusnak, ami testtől született test az, bemehet az ember még egyszer az anyja méhébe, komolyan gondolt ezt az idős ember? Nem, hát ez nem gondolt, ő ezt komolyan. Ő ezerszer okosabb volt ettől, meg még ezt a gyerekek is tudják, hogy aki egyszer megszületett, az már nem mehet be anyukája hassában még egyszer. Azt mondta neki Jézus, de felesleges lenne is újból megszületned, mert ha újból megszületnél, ugyanilyen lennél. Tehát nem megszületésre van nekünk szükségünk, vagy hogy is írtam ide magamnak, hanem újjászületésre. Tehát nem egy ilyen testi újjászületés, amit hirdetnek sokszor a újságok, hogy ilyen-olyan szerrel meg lehet újulni. Néha látjuk, hogy egy kezelés 10 évet jelenthet, és az embernek a külseje megújul. De ez az nem csak egyszer, és nem olcsó ez a kezelés. De itt azt mondja Jézus, nem erre van szükség, Nikodémus. Akárhányszor születnél. Nem megszületni kell még egyszer, nem is lehet. Lelkileg kell újjászületni. És visszatérve Péter apostol erre azt mondja, hogy Isten igéje által születünk újjá. Ez egy olyan romolhatatlan mag, amely bennünket megtermékenyít, és újjá születünk, új életet kezdünk. Tehát nem erre van szükség, hogy visszaforgassuk az időkerekét, vagy elkezdjük magunkat megfiatalítani lelkileg is, nem. Meghalni, és új életet kezdeni. Itt Nikodémusnak ezt nem mondja, de benne van az, hogy szükséges újonnan, vagy újra születni neked. Aztán érdekes, hogy Nikodémus, aki még titokban jön Jézushoz később, Arimatiai Józseffel a saját pénzét áldozza, és a saját új sírhelyébe fektetik, Arimatiai József sírjába, és ott van Nikodémus is. Jézus ellenségéből, vagy közömbös kritikusából, vagy hogy is lehetne mondani, barátja lesz, leveszi a testet, begöngyöli. Illatos, drága keneteket vásárolnak, és beteszik a saját sziklasírjukba, átadja Arimatiai József a saját sírhelyét Jézusnak, igen. Milyen nagy változás, ez az újjászületés. Ezt mondja Péter, erre van nekünk szükségünk, nem a régire. Mert így lehet miénk az áldás, ahogy mondtam. Itt, ha visszalapozunk Péterhez, Péter azt mondja, hogy ezután következnek az áldások. Melyek ezek az áldások? Az új élet áldásai. Vannak, akik úgy szokták az életben a dolgokat, és nagyon helyes, megvizsgálni, hogy megéri-e, ugye, megvenni azt, amit meg akarunk venni. Valahol máshol nincs-e olcsóbban, jobb minőségben? Igen, ez nem rossz. Lelkileg is vannak, akik így gondolkoznak. Ebben is van valami jó, hogy mit ad Isten nekem cserébe? Nem baj az, hogyha ezt is megkérdezzük. Bár lehet, azt mondják némelyek, ez nem illik. De tudnunk kell, hogy mit ad Isten. Nézzük, hogy mit ad cserébe. Azt mondja, örökséget kapunk, amely a mennyben van fenntartva számunkra. És ez az örökség, az üdvösség, ami pedig azt jelenti, meg vagyunk mentve, mert az üdvösség ezt jelenti, Isten megment, Isten a maga számára megőriz bennünket, megment életünk rossz döntéseitől, annak rossz következményeitől, amennyitől tud, nem mindentől tud megmenteni, mert néha aztán visszavesszük a döntési jogunkat, és újra saját fejünk szerint gondolkozunk és ítélünk. De a végső dolgokban Isten megment a lelkünket, kiszabadítja a tőrből, mint a madarász tőréből a madár, mondja a Zsoltár író. Az örökség, mi megint térjünk vissza oda, hogy miért is lehet ez az örökség a miénk, mert meghalt az Úr Jézus. Itt kicsit olyan furcsa ez, hogy emberi életből vesz megint példát az apostol, de az örökség akkor lehet a miénk, ha az örökhagyó elhal, meghal. Addig nem. De itt nem földi örökségről van szó, hanem lelkünk nagy örökségéről, üdvösségünkről, Istenhez való tartozásunkról, ami a legnagyobb kincs, azt mondja a Szentírás, és azt mondja sok-sok millió ember, aki ezt megtapasztalt, hogy ha ez megvan, akkor a többi már nem olyan lényeges. Egyszer a postahivatalba álltam sorba valamiért, és ott állt egy másik gyülekezetből való férfi, református gyülekezetből valaki, és amikor beadtam a postán valamimet, akkor kérdezte ott a postai alkalmazott, hogy sorsjegyet tetszene-e kérni, vagy lottót. Mondtam, hogy köszönöm, én nem kérem, és ez a férfi meg azt mondta, hogy nekünk már nem kell lottó, majd mi már megnyertük a főnyereményt. Láttam, a hölgy nem értette a postahivatalba, lehet, hogy értette, nem tudom, de nekem hogy furcsa volt, hogy ő ilyen bátran és ilyen viccesen ezt oda mondta ennek a postai alkalmazottnak, hogy értette vagy nem, nem tudjuk. De ez a férfi ezt akarta kifejezni, hogy akinek megvan a lelki öröksége, Istennel való közösség, a sok-sok áldás azon keresztül, az nem vágyik arra, hogy most nyerjen, bár biztos nem lenne rossz sok-sok hívőnek se a nyeremény, de talán azért óvakodunk tőle, mert a Biblia beszél arról, hogy a pénz szerelme az nagyon veszélyes dolog, és hogy sokan a pénz utáni sóvárgás miatt átszegzik magukat, mint egy tördöfnek a saját szívükbe. Ezért a hívő emberek nem igyekeznek arra, hogy gyorsan meggazdagodjanak, mert félnek a pénztől. Lehet, hogy mások nevetik őket, de van ebben valami jó óvatosság, hogy nem biztos, hogy jó lenne nekem. Ilyen sok-sok példát tudunk erre mondani még abból az időből, amikor külföldre mehettek még a rendszerváltozás előtt jóval Tengizbe és hasonló építkezésekre emberek, hogy akik hazajöttek hatalmas nagy magnetofonokkal, nagy pénzzel, azok közül milyen sokan végezték úgy, ahogy az itthon lévők meg tudtak állni, és ők pedig nem tudtak a pénzzel, vagy azzal a nagyobb pénzzel gazdálkodni, és nagy bajt csináltak maguknak. Bár vannak, akik viccesen azt mondják, bárcsak ilyen baj érne engem, hogy sok pénzem lenne. De komolyra fordítva a szót, örökség, a mennyei örökség, mondja Péter apostol, ez, ami mindennél többet ér. Hadd mondjak a földire egy kis példát, a földi örökség hiába valóságára. Egyszer Gábor testvér mondta egyháza elnökünk, hogy ő kapta Bibó Istvánnak a kabátját. Ugye Bibó István egy nagy filozófus, gondolkodó volt, és nagyon sokra értékelték őt abban az időben, meg most is, aki nagyon okos dolgokat írt, most ezt nem is mondom hosszasan, hogy miket, de Bibó István neve nagyon sokaknak fontos, és szétosztották az örökségét. Valószínű, hogy a család kapta, amit kapott, és Gábor testvér megkapta a kabátját, és ez nagy dolognak számított, hogy Bibó István kabátja. Mondjuk olyan, mint hogy ma valaki esetleg azt mondja, hogy Orbán Viktornak a kabátját kapja meg, vagy nem tudom én, más politikust is mondhatnék, hogy nagy dolog volt, és ő eltette egy szekrénybe valahova. Idő után valakinek meg akartam mutatni, hogy itt van Bibó István kabátja nálam. És már nem volt kabát, ugyanis a molyok megették. És már csak egy olyan halmaz maradt belőle, amit össze kellett gyorsan kötni a száját annak a zacskónak, és ki kellett dobni, mert örültek, hogy megszabadultak. De Bibó István öröksége, az, amit ő könyvekben, gondolatokban visszahagyott, az ma is él. Hát, igen. Még egy példa, amit ide írtam magamnak. Valaki egyszer elmondta, hogy Amerikában divat volt az, hogy emberek fölmásztak magas házak tetejére, és azért pénzt kaptak. Én nem hallottam erről, de állítólag volt ilyen. És egy ember valóban fölmászott jó magasra, már is már nem sok volt hátra, amikor nyúlta, hogy megfogja a falat, vagy a nem tudom én, valamilyen csipkéjét az épületnek, és lezuhant. Borzasztó tragédia volt ez akkor, mert ott álltak ugye a bámészkodók, meg akik fogadtak, meg lehet, hogy családtagok is, és állítólag, amikor ennek az embernek kinyitották a kezét, mert össze volt szorítva a keze, akkor benne volt egy pókháló. És hogy ezt állítólag azért zuhant le, mert ő már ott kimerültségében, vagy fáradtságában, vagy már valamiért megfogott egy pókhálót, mert az olyan sötét volt, és úgy volt esetleg az épület, hogy azt hitt, ez valami megfogta, és lezuhant, és ott volt a kezében, amikor kinyitották. Hát ez egy kicsit ijesztő példa volt, remélem a gyerekeket nem ijesztettem meg. Mindenesetre illusztrációnak azért jó, is megtörtént eset, hogy nem mindig az a fontos, amit itt magunkénak tudhatunk, hanem mondja, örvendeztek, mert ő benne hisztek, és nem látjátok, de dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Igen, azt mondja Péter, viszont a lelki öröm az ilyen, hogy még örvendezésre is adok okot. Pedig nem látjuk Istent, nem látjuk Jézus, de az ő igéje és a vele való közösség ad örömöt. De ne hallgassuk el azt sem, amit itt az ige mond. Néha azért szomorkodtok különféle kísértések között, aminek meg kell lennie, ez is furcsa, hogy így mondja, meg kell lennie. Tehát nem akarjuk magunkat átadni azzal is, becsapni magunkat vagy másokat, hogy a hívő élet az egy réten, egy andalgás, miközben szedjük a virágot és szagolgatjuk, hanem azt mondja Péter, azért vannak kísértések, meg kell lenni, hívő ember is ember, ő is lehet beteg, de azért nem kell elfogadni azt a kritikát, hogy akkor miért legyek hívő? Ha ugyanolyan vagy, mint én, vagy még talán rosszabb a helyzeted anyagilag, vagy egészségileg, akkor miért? Akkor erre azt feleli Péter apostol, mert miért ne? Van egy ilyen mondás, hogy ahol nincs árnyék, ott nagyon nagy lehet a fény, vagy nem is így talán, hogy ahol nincs, ami leárnyékolja a fényt, ott nagy fény lehet, de a nagy fény sokszor vakít, kápráztat, és nem egészséges, ma már tudjuk, hogy régen mindenki napozott, és mindigképpen vágyott a fény, ma már tudjuk, hogy az sem egészséges a nagy fény, a nagy sugárzás, és ez lelkileg is igaz. Ha nincs az életünkben próbatétel, vagy ha nincs az életünkben egy árnyék, ami egy kicsit leültet bennünket, akkor a fényből is baj lehet. De itt azt mondja Péter, Isten vigyáz ránk, őriz bennünket az üdvösség. Amit egyszer nekünk adott, nem akarja, hogy elveszítsük. Ezért néha megenged kísértéseket, és boldog ember az, aki kitart, mert azt mondja Péter, olyan a mi életünk, mint az arany. Amit úgy vizsgálnak meg, és úgy távolítják el a salakanyagot, hogy hevítik. Salak kiég, megmarad a tiszta arany. Ilyen lehet mindannyiunk élete. Ezért érdemes tehát új életet kezdeni, ezért mondta Péter apostol, ezért mondja ma nekünk is, hogy vizsgáljuk meg az igét és magunkat, hogy Szálljunk oda magunkat. Döntsünk az új élet mellett. Van új élet. Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. És aki elkezdi ezt az új életet, nem a régit reparálja, hanem leteszi, ami akadálya az életének, életében Jézus Krisztus követésének, és elkezd egy újat, az meg fogja ezeket tapasztalni. Mit? És akkor hadd mondjak a végére egy pár dolgot, hogy azt mondja a Biblia, ide lapozok, hogy el tudjam olvasni. Új éneket ad szánkba az Úr, új erőt ad, új nevet, új ugart szánthatunk föl, új szövetséget köt velünk, új lelket ad nekünk, új nyelvet ad, új beszédet, új kommunikációt, ma így mondjuk, új tésztává lehetünk. Ez egy furcsa gondolat, de ez is benne van a Bibliában, hogy új tészták lehetünk. Tehát nem olyanok, amelyek a sok élesztő miatt megsavagyodnak egy idő után, hanem élesztő nélküli tészta, ez a Bibliának egy jelképe. Új teremtések lehetünk, új emberek lehetünk, új utat ad elénk az út, az Úr. Új eget és új földet teremt majd számunkra, és mindent újjá tesz. Ezért éri meg ezt az életet elkezdeni, mert ennyi minden az, ami ránk vár. Csak egy feltétele van, tehát a halál, és a halál után az új élet. Mint kis csecsemők kezdhetjük az életünket tiszta lappal, és növekedhetünk, míg nem kiábrázolódik bennünk Jézus Krisztus. Dönts, fogadd el az új életet, és ha valamiért megfáradtál, vagy megkopott az új életed, akkor kérj új erőt, mert ez is van. Újulj meg. Egy-egy elrontott döntés, vagy elrontott helyzet után, gyere oda Jézus Krisztushoz, gyere fel a tetőre, ahogy mondta Gyökösi Endre. Beszélgess az Úr Jézussal, és ő újraindít téged. Áldjuk Istent azért, hogy húsvét után ezt lehetővé tette, újuljon meg bennünk mindannyiunkban az ő kegyelme. Újuljon meg a gyász után a mi életünk, újuljunk meg minden olyan dologban, amiben megfáradtunk. Amen.